az 1,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Megválasztása óta először látogatott meg muszlim mecsetet 14. Leó pápa, aki ma még Törökországban tartózkodik. A Szentatya megadva a tiszteletet, cipő nélkül lépett be az isztambuli kék mecsetbe, de odabent ő maga nem imádkozott. Előzőleg elítélte a vallási alapon elkövetett erőszakot törökországi látogatásán. Advent első vasárnapjának előestéjén a Szentatya az isztambuli Volkswagen arénában mutatott be szentmisét több mint 4000 hívő jelenlétében. Ápoljuk a kötelékeket közöttünk, hogy az Úr hiteles tanúi legyünk, kérte homiliájában. A pápa ma tovább utazik Libanonba. A Kereszténydemokrata Internacionálé tisztúító kongresszusán a jelenlegi elnököt, Andreas Pastrana Arangót egyhangulabb újabb 4 évre erősítették meg tisztségében, Orbán Viktor miniszterelnököt is újra választották a szervezet alelnökévé. A miniszterelnök tegnap hivatalában fogadta az újra választott elnököt, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. Magyarországnak európai biztonsági egyensúlyra van szüksége, hogy ne legyen katonai fenyegetés és legyen biztosított a gazdasági fejlődés, jelentette ki az ukrajnai háború kapcsán a miniszterelnök. Orbán Viktor a digitális polgári körök nyíregyházi rendezvényén azt mondta, részt kell venni a béketárgyalásokban, nehogy a háború után rosszabbul járjon Magyarország. Orbán Viktor arról is beszélt, hogy hazánkban vannak olyan erők, amelyek Brüsszel érdekeit képviselik, és ha az emberek a baloldalra szavaznak, akkor meg fogják őket adóztatni. Azzal vádolta a Tiszát, hogy a brüsszeli elvárásokat hajtja végre az adóterveivel is. Magyar Péter pártelnök eddig minden alkalommal tagadta, hogy a nyilvánosságra került iratok a Tisza adótervei lennének. A béketárgyalások folytatására elindult az Egyesült Államokba az új vezetésű ukrán delegáció. A küldöttséget Rustem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezeti, a lemondott Andriy Jermák helyett. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök kiemelte, a tárgyalócsapat feladata, hogy gyors és érdemi lépéseket dolgozzon ki a rendezés előmozdítására és a béke elérésére. Az Egyesült Államokban folyó béketárgyalásokon a feleknek több vitás kérdést is rendezniük kell. Kijev továbbra is elutasítja Moszkva követeléseit. A jövő hét első felében amerikai tisztviselők Moszkvába is ellátogatnak további egyeztetésekre. Két tartályhajón is tűz pusztított a Fekete-tengeren, de mindkét legénység biztonságban van. Kijevi állítás szerint Ukrajna támadta meg tengeri drónokkal a két tartályhajót, amelyeket, mint közölték, Oroszország használt olajexportra a nyugati szankciók megkerülésével. Az ukrán-magyar határszakaszon 5380-an jöttek tegnap, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 32 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást. Az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatóság működési területén továbbra is érvényben van a másodfokú árvízvédelmi készültség a Sajó folyón. A vízállások már tegnap csökkenő tendenciát mutattak, mivel a folyó szlovákiai vízrendszerében sem érkezett jelentős utánpótlás. A Sajón levonuló árhullám tetőzése már tegnap délelőtt megtörtént Csajó-Szentpéternél és Felső-Zsolcánál. Az Ipoly megemelkedett vízszintje miatt még péntek reggel több határmenti útszakasz vált járhatatlanná, továbbra is lehetnek lezárások érvényben. A Bodrog folyó levonuló kisebb árhullám lehetőséget teremtett arra, hogy a folyók friss vízzel pótolják a holtágakat és öntözőrendszereket. Megkezdődött többek között a Tiszalúci holtisza vízpótlása, valamint tervezetten indult a Taktaharkányi holtág és a Taktaközi öntöző főcsatorna vízpótlása is. Kiterjedt havazás és téli vihar érte el az Egyesült Államok középnyugati részét, Chicagóban részben leállt a légi közlekedés. A repülők átlagosan mintegy 4,5 órát késnek. A háladás ünnepe utáni hétvégén az Egyesült Államokban milliók próbálnak hazajutni. Lezárta a Venezuela feletti és az ország körüli légteret az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump már csütörtökön az amerikai hadsereg tagjainak háladás ünnepe alkalmából tartott videóbeszélgetésében úgy fogalmazott, nagyon közel áll az Egyesült Államok szárazföldi akciója a feltételezett venezuelai kábítószerkereskedő szervezetek ellen. Peru déli határán szükségállapotot hirdetett és katonákat vezényelt a térségbe az elnök a Chiléből érkezett nagyszámú migráns miatt. A bevándorlók többsége venezuelai, akik a gazdasági válság és a politikai elnyomás elől menekültek. A tájföldi miniszterelnök elismerte, hogy a kormánya nem megfelelően reagált az áradásokra. Anutin Chanvirakul támogatást ígért a leginkább sújtott déli térségeknek. A hatóságok több mint 160 halálos áldozatról számoltak be. Végül az időjárásról. Erősen felhős, borult az ég, időszakos esőre továbbra is számíthatunk, a szél gyenge maradt. A csúcshőmérséklet 4-5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! November 16-án vasárnap, a délelőtt 11:30-kor kezdődő ünnepi szentmisén ünnepelték az alsózsolcai Árpádházi Szent Erzsébet római katolikus templom búcsú ünnepét. A szentmise elején Varga Béla, helyi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves testvéreket templombúcsunknak ünnepnapján, amikor szentmise áldozatunkban templomunknak védelmezőjét, védőszentjét, Árpádházi Szent Erzsébetet köszöntjük. De még nagyobb tisztelettel köszöntöm ünnepi szentmisének búcsai szónakát, Szarvas István atyát, aki Szikszóra érkezett hozzánk, a Szikszó Encsi Esperesi kerületnek esperese, plébánosa, aki elfogadta a meghívásunkat, és mai napon velünk együtt ünnepel.
A köszöntésre Szarvas István atya így válaszolt.
Nagy szeretettel köszöntöm én is a kedves testvéreket. Mai délelőttön Szikszón több esemény is zajlik. Görögkatolikus templomból közvetítik a szentmisét a Duna Televízió. Református templomban országos háló Isten tisztelet van, püspök jött, agrárminiszter. És aztán valaki megkérdezte tőlem, hogy nálunk milyen attrakció lesz. Mondtam, hogy eljövök Alsó Zsolcára búcsút tartani, úgyhogy én ezzel a Béla atyával való ismertségünk kapcsán is köszönöm a meghívást is, hogy ilyen nagyon szép sokan eljöttek a mai szentmisére.
Most Szarvas István szikszói plébános szentbeszédét idézzük.
Krisztusban, kedves testvérek, mai ünnepünkön Árpádházi Szent Erzsébetre emlékezünk, és az ő közbenjárását kérjük. Hát megpróbálnám a gyerekeket meginterjúvolni, hogyha lehet ezzel a fordulattal élni, hogy Árpádházi Szent Erzsébetnek van egy másik neve is. Nem tudom, hogy tudjátok-e, vagy ha felnőttek közül valaki tudja, hogy őt nem csak Árpádháziként szokták emlegetni, hanem van neki egy másik neve is, amit nyilván mi az Árpádházit használjuk Magyarországon, hanem türingiai Szent Erzsébet. Türingen Németországban találhatónak egy tartománya, és nyilván a itt lévők jól ismerik Szent Erzsébet életét, hiszen sáros patakon születik meg, de 4 éves korában kerül el innen Magyarországról, és kerül a mai Németország területére, Türingia tartományában, és kis Szent Erzsébet, akit nem csak mi tisztelünk magyarok Árpádháziként, hanem az egész világ egyház megünnepel. Ők nem Árpádházi Szent Erzsébetet mondanak, hanem türingiai Szent Erzsébetet. De ugyanarról az Erzsébetről van szó. Egy kis élményemet így bemelegítésként szeretném megosztani a kedves testvérekkel. Jó néhány évvel ezelőtt volt a kölni ifjúsági világtalálkozó, akkor még ifjúsági referens voltam az Egyházmegyében, és 2 busznyi fiatallal mentünk erre a kölni ifjúsági világtalálkozóra. Ez mindig szokás, hogy előtte egy héttel úgynevezett előtalálkozókat tartanak abban az országban, amely világ minden részéről fogadja a fiatalokat, és az előtalálkozó során általában családoknál, házoknál vagyunk elszállásolva. ezen a világtalálkozón is. Türingiai tartományba kerültünk, nem messze attól a helytől, ahol annak idején Szent Erzsébet élt Varkó-Zánában, és Deli Lajos atyával voltam együtt itt a szomszéd plébános felső Zsolcából. Egy német családhoz szállásoltak el bennünket, és aztán, amikor kiderült, hát amennyire tudunk németül megértetni magunkat a háziakkal, hogy Magyarországról jöttünk, Magyarországon is egy olyan helyről, ami közel van Szent Erzsébet születési helyéhez, Sárospatakhoz, akkor hát nagyon megörültek, és egyik nap elvittek bennünket egy evangélikus lelkészhez, ott Németországban. És az evangélikus lelkész, amikor megtudta, hogy Magyarországról jöttünk, és hogy abból az egyházmegyéből Szent Erzsébet született és származott, akkor ő is nagyon megörült, és kiderült, hogy az az evangélikus lelkész nagy tisztelője türingiai Szent Erzsébetnek. De ez nem csak szóban nyilvánult meg, hanem egy egész komoly kiállításon volt Szent Erzsébet életéről, hatásáról, a világban tapasztalható, megtalálható Szent Erzsébet helyekről, templomokról, kegyhelyekről, vagyis összegyűjtött nagyon sok mindent, és ilyen tablók voltak kitéve, volt egy szép nagy ház, annak egy részét berendezte, gyakorlatilag egy ilyen múzeumnak, egy emlékhelynek, de a garázsát is berendezte, az udvaron is voltak különféle ilyen tablók, kihelyezve nyilván németül leginkább fölírva, de rengeteg dolgot összegyűjtött Szent Erzsébetről. Hát ki az a Szent Erzsébet, aki több száz év után is egy evangélikus lelkész szívét így megindítja, hogy elkezdi gyűjteni az életével kapcsolatos tudást, információt, és ezt nem tartja meg magának, hanem gyakorlatilag egy kiállítást rendez belőle, és bárkoda betérhet hozzá, ingyen meg lehet látogatni. Nem tudom, hogy jelen időben működik-e még ez a kiállítás, de akkor mi meglepődtünk a Lajos atyával, hogy hát egy ilyen tapasztalattal lettünk gazdagabbak. Türingiai Szent Erzsébet, vagy Árpádházi Szent Erzsébet. Késő, akire több évszázad után is nem csak azokban a templomokban emlékeznek meg, amelyek Árpádházi Szent Erzsébetről vannak elnevezve és az oltalmát kéri, hanem minden templomban, a világegyházban. Ahogyan említettem, Sárospatakon született, majd 4 évesen elkerül innen, és az Úristen 24 esztendőt ad neki mindösszesen. Nem tudom, ki az, aki belegondol már, hogy ilyen rövid idő alatt is szenté lehet válni. A életszentségem, és hogy kicsit úgy megfejtse az ember, vagy próbálja mai módon is megérteni, talán azt mondhatnám, hogy legközelebb áll az ő lelkületéhez az az imádság, amelyet Assisi Szent Ferencnek tulajdonítanak. Szeretném ezt a kis imádságot felolvasni, bizonyára talán sokaknak ismerős lesz. Azt tudni kell, hogy maga Szent Erzsébet élet utolsó időszakában belépett a ferencesek női ágában. Az imádság így szól. Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amit nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amit lehet, és adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békér eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbes és kínosz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem hogy én vigasztaljak. Nem arra, hogy megértsenek, hanem arra, hogy én megértsek. Nem arra, hogy szeressenek, hanem hogy én szeressek. Mert aki így arra, azt kapni fog, aki elveszíti magát, azt talál, aki megbocsájt, annak megbocsájtanak, aki meghal, az fölébred az örök életre. Hát eddig ez az imádság. Az elején megfogalmazódik, hogy Uram, adj türelmet, hogy tudjak különbséget tenni a között, amin tudok változtatni, és ezt elfogadjam, és adj hozzá erőt, bátorságot, és elfogadjam azt, amin nem tudok változtatni. Nyilván Szent Erzsébet egy adott korban születik meg, ezen nem tudott ő sem változtatni. Királyi családban is ezzel a királyi gazdagsággal kerül el mai Németországban, és a kis Erzsébetről már akkor följegyezték, hogy nagyon sokszor a gyermekekkel való játékában meg-meg állt is időnként beszaladt az ott lévő vár kápolnába, templomba, azért, hogy így fogalmazott, hogy Istent szeresse. Egy rövid időre megállt imádkozni, hálát adni. Aztán a várban lévő gyermekeket is teljesen egyenrangúként kezelte. Nem tett különbséget, hogy ki az, aki magasabb rangú, ki az, aki a szolgasorból származik, hanem egyáltalán és egyformán elfogadta az ott lévő gyermekeket. Ez a magatartása nyilván volt, akinek tetszett, volt, akinek nem. Ilyen volt Lev Janyusa, a zsófiai asszony, aki egyre növekvő rossz hallással fogadta a kis Erzsébetnek ezeket a furcsaságait. Nem csak apu tudásnak minősített vallási gyakorlatok, hanem azt is, hogy teljes természetességgel játszott különféle rendű, rangú gyermekkel. Mindezeken túl pedig nem volt hajlandó alkalmazkodni az udvari élet előírásaihoz, formáihoz. Temperamentumos, szenvedélyes volt, és a leírása szerint szeretett lovagolni is. Tehát a Szent Erzsébet gyermekként egy egészen sajátos és különleges lelkületet csillant meg, és ismernek benne, de mivel találkozunk, vannak, akik ezt örömmel fogadják is, és föltekintenek rá, és vannak, akik, például Zsófi asszony, ő pedig nem jó szemmel nézi. Nyilván ezt később életét is beárnyékolja. Aztán találkozunk később életében azzal a momentummal, és akkor, amikor megfejtjük, hogy itt Szent Erzsébetnek a titka, akkor talán legegyszerűbben abban tudnám megfogalmazni, hogy meglátta a szegényben, a szenvedőben, a betegben a benne lévő Krisztust. Azt a Krisztust, aki mindannyiunkat megváltott, aki mindannyiunkért eljött, aki mindannyiunkat meghív. Azt a Krisztust, aki szegényen született, és szegényen távozott ebből a világból, kereszt áldozatnál. Mégis a föltámadás az, ami aztán teljesíteszi Krisztus dicsőségét. És Szent Erzsébet is, akár gyermekként, akár a későbbiekben, azokban az emberekben, akikkel ott találkozott, betegek, a szegények, a kéregetők, a kórusok, azokban nem problémát látott, nem nehézséget, nem elzavarandó embereket, hanem olyanokat, akiknek az életében, ha kell, akkor békességet hoz, ha kell, akkor reményt ölt beléjük, ha kell, akkor fény gyújt számukra, hogyan a Szent Ferenc imában elhangzik. És ennek mint egy nagyon szép, ismert példája az a jelenet, amikor Lajos távolétében, férje távolétében egyszer letrás érkezett segítségért könyörögve a várhoz, Erzsébet befogadta, ápolta, fürdette, gondozta, és aztán be is fektette a saját ágyukba. Az élő űrgrófot a házék azzal fogadta, hogy hát mit tett ez az Erzsébet asszony, idegen férfit rejteget hitvesi ágyban. És a férfi gyűjtő vakon rohant a szobában, hogy megnézze, hogy mi a helyzet, és amikor fölemelte a takarót, akkor a megfeszített Krisztust látta benne. Nyilván az Úristennek ez egy különleges ajándék és adománya volt, hogy Lajos, az ő férje is megtapasztalja és megismeri azt, hogy Erzsébet tetteiben, cselekvésében az a krisztusi lelkület van, amely észreveszi a másik emberben az érte is meghalt Krisztus. Gyakorlatilag ebben az egy egyszerű mondatban megfogalmazható Szent Erzsébetnek a titka, miért hat ő még korunkban is, miért vannak olyan emberek, akik szinte rajongással foglalkoznak vele, kutatják élettörténetét, próbálják a mai ember számára is bemutatni, mert annyira tisztán és transzparensen jelenik meg életében az Isten szeretet, az emberek szeretetén keresztül, ami mindig komoly hatással van az ember, ha ténylegesen belegondol és átéli mindazt, amit Erzsébet átélt. Aztán nyilván Erzsébet életében eljött az az időszak, amikor férje meghal, és neki távoznia kell a várból. Férje halál után gyermekével együtt el kellett hagyni a várat. Sokat nélkülözött, gunyolták, elkergették, de mindezeket is béketűréssel viselte. Tehát ami nem tudott változtatni, ahogyan az imádságban is benne van, azt elfogadja. És aztán nem tétlenséggel pedig életének ez egy időszaka, hanem létrehozza, mondhatnánk, hogy majd szóval azt mondanánk, hogy innovatív módon az első kórházat is potályt, ahol befogadja betegeket, egy házat, egy épületet, ahol a kor körülményeinek és lehetőségeinek megfelelően nem sajnálva, nem csak pénzét vagyonát, ami még megmaradhatott, hanem saját életét, sőt saját egészségét sem. Szó szerint felpürli magát ebben a tevékenységben, hogy abban az úgynevezett ispotályban, korabeli kórházban ő maga is nap mint nap ápolja, gondozza, segíti a szegény, beteg embereket. Mondhatnánk, hogy az ő rövid élete igazából ezekből a fő részekből, fejezetekből áll. Mégis az ő hatása átnyúlik, nem csak az ő korában volt ismert, hanem mind a mai napig sokan járnak az ő nyomában. Mindazok, akik karitatív területen tevékenykednek az egyházban, karitászban, máltai szeretett szolgálat vagy más formában, mindazok számára Szent Erzsébet mindig példakép, mindig erő és mindig inspirációt tud jelenteni. Jelenti ezt korunkban, hogy mi hogyan viszonyuljunk a szegénységhez, a beteg emberhez, nyilván keresztényi feladat. Szent Erzsébet nem csak példát ad, hanem mindig meghívást is jelent a ma ember számára. Hogyan kapcsolódok én jelenkorunk olyan embereihez, akik szegények, akik betegek, hogyan tudok akár tevékenyen is részt venni a szeretett szolgálatnak ezen formájában és módján. Nyilván helyi lehetőségek, adottságok mindig különbözőek, csak egy kis példát szeretnék mondani, Szikszón Mátai szeretett szolgálat működik. Nagyon régóta már mondhatnánk, hogy évtizedek óta, gyakorlatilag mióta hazai alapítás elindult, nem sokkal utána a szikszói csoport is létrejött. A plébánia melletti épületben van a raktár is, péntekenként délelőtt ott van az úgynevezett ruhaosztás, vagy olyan tárgyaknak, dolgoknak, vagy akár élelmiszernek az osztása, amivel a helyi szegényeket tudják segíteni. És nyilván az egyik szempont a szeretett szolgálatban, hogy mindenkinek segítünk. Ez a szempont érvényes a karitászra és a Mátai szeretett szolgálatra is, tehát nincs válogatás. Tehát nincs az, hogy a reformátusnak nem segítünk, a katolikusnak igen, vagy az időseknek segítünk, a fiatalnak nem, hanem egyáltalán egy általános szempont a keresztény karitatív szolgálatban, hogy mindenkin igyekszünk segíteni. Ugyanakkor szükség van egyfajta okosságra is a segítés területén, hiszen valljuk őszintén vannak, akik időnként megpróbálják ezeket a lehetőségeket kihasználni. Nem egyszer megtörténik a Szikszón is, főtér ott van velünk szemben, és van, aki zsákosul viszi a ruhát, és akkor ott látjuk szétdobálva válogatott belőle. Van, aki megpróbálja eladni a ruhát, pénzt haragni belőle, és azon más dolgot venni, nem biztos, hogy ami leghasznosabb számára, azt vásárolja meg. Tehát a karitatív munkában, tevékenységben élők azok tudják, hogy mindig szükség van, és ezért vannak bizonyos adminisztrációk a szeretett szolgálatban is, hiszen kell, hogy az az adomány, ami korunkban is eljut a rászorulókhoz, valóban a rászorulókhoz jusson el. Ez általános tapasztalat, hogy nagyon sokszor az olyan ember, aki tényleg rászorul, az nem biztos, hogy elmegy kérni. Sőt, lehet, hogy a szokták mondani, hogy szégyen is. És ez is egy feladata mindig a karitásznak, hogy fölkutatni, megkeresni azokat az embereket megfelelő finomsággal, megfelelő érzékkel, nyilván nem rájuk borítva az asztalt és az ajtót betörve, hogy hát mi aztán most erejével segítünk rajtad, ha akarod, ha nem. Nyilván kell az ő közreműködésekkel, az ő belátása és megértése is. Tehát ez is egy nagyon komoly korunkbeli feladat is a karitatív szervezeteknél, hogy nem pusztán csak adunk ruhát, élelmiszert és egyéb dolgokat, hanem hogy ki az, aki rászorul ténylegesen, és neki hogyan tudunk segíteni. Ebben is mindig van kihívás, és van lehetőség megtalálni. Időnként eljutnak hozzánk olyan hírek, hogy nagy gazdag emberek, akár hazánkban, akár külföldön, különféle karitatív szolgálatokat végeznek, adományokat adnak. Ezzel kapcsolatosan mindig eszembe jut Ver Miklós egykori váci püspöknek egy mondatom sok évvel ezelőtt hangzott el egy konferencián, amiben a szerető szolgálatokkal volt kapcsolatos. Ez a mondata így hangzott, hogy úgy adj, hogy fájjon neked. Érdemes üzelgetni ezt a mondatot. Úgy adj, hogy fájjon neked. Azok az emberek nyilván, akik nagy vagyonnal rendelkeznek, és lehet, hogy nagy összeget tudnak adni, kérdés, hogy megérzik-e. Mert a szeretetszolgálatnak a lényeg nem pusztán az adminisztráció, nem pusztán a személyek fölkutatása, hogy tényleg rászorulnak, hanem annak a krisztusi lelkületnek a megélése és megtapasztalása, amit a Szent Erzsébet is tett, és amit kellő korunkban is tegyenek azok, akik ezzel foglalkoznak. Mert enélkül csak humanitárius szolgálatról tudunk beszélni. Mert mi a különbség a keresztény karitatív szervezetek és más segélyszervezetek lelkisége munkája között? Az, hogy a keresztény ember meglátja a rászorulóban a benne lévő Krisztust. Azt a Krisztust, aki értünk testére, aki közöttünk élt, aki kereszthalált halt. A másik ember is megteheti ezt, de szervezeti formában nem történik meg. És ez egy olyan puszt és egy olyan sajátossága, ami mindig magam is látom azokon a Máltai szerepe szolgálatban tevékenykedőkön ott helyben, hogy mindig tud nekik újabb és újabb lendületet adni, erőt adni számukra. Közülük nagyon sokan napi szentmisére járunk, ott vannak a templomban, és pénteken is úgy mennek át a Máltai szerepe szolgálat házába, hogy előtte szentmisén vesznek részt. Egyszer Kalkuttai Teréz anyáikhoz Indiában, kicsit most ugrunk, elment egy angol újságíró azzal a szándékkal, hogy megismerkedjen velük, és aztán egy nagy műben, hosszú műben a nővérek életéről tudjon beszámolni. És akkor megfigyelte, hogy a nővérek is úgy indulnak el nap, mint nap, hogy 2 órát a templomban töltenek az oltári szentség előtt imádkoznak. Sokszor csak csendben vannak. És megkérdezte, hogy hát miért nem használják ezt a 2 órát másra? Pihenjenek alatta, kicsit szórakozzanak, vagy éppen fordítsák ezt a 2 órát a szegények szolgálatára. És akkor Teréz anya megértette vele, hogy nekik ez a lelki erőforrásuk, mindig Krisztussal találkoznak a szentségimádásban, a templomban, és így tudnak nap, mint nap kimenni az ottani szegények, betegek közé. Ez az a lelkület, amit máshol nem talál meg az emberkorunkban sem, de mindig kell, hogy az ember tudatosítsa önmagában, hogy mire vagyunk meghívva. És visszatérve a Bermikus püspök atya mondatára, igazából akkor tud hatékony lenni a szeretett szolgálat, hogyha én magam is megérzem, hogyha visszahat rám. Ha nem csak passzívan adok is, adunk oda dolgokat, az embereknek is találkozunk, hanem nap mint nap engem is megrendít a másikkal való találkozás, az ő élethelyzete, élettörténete, mindaz, amiben van. Nagyon sok olyan ember van nálunk is, aki ténylegesen komoly élet nehézségekkel, problémákkal küzd, és ezekkel találkozni alkalomról alkalomra bizony kihívást jelent, de mindig lehetőséget arra, hogy tudjunk imádkozni érte és tevékenyen segíteni. Kedves testvérek, mai búcsú ünnepünkön Szent Erzsébet segítségét és közbenjárását kérjük, hogy korunkban mindazok, és erre minden keresztény ember meg van hívva, hogy aktív módon vegyünk részt karitatív munkában, tevékenységben, mindig az ő szellemiségében tudják végezni, hogy Krisztus ereje tudjon a ma emberén keresztül eljutni a másikhoz. Amen.
A Szent Mise végén az Alsó-Zsolcai Egyházközség minden tagja nevében az egyházközség világi elnökeként a következő szavakkal köszöntem meg Szarvas István atyának a Szent Mise bemutatását. Nekünk Árpádházi Szent Erzsébet nagyon sokat jelent, hiszen nekem személy szerint védőszentem és templomunk védőszentje is ő immár 49 éve. Ezért köszönetemet egy hozzászóló imával szeretném kifejezni, amely így hangzik. Szent Erzsébet, te Krisztus szemével néztél, Krisztus kezével adtál, Krisztus szívével szerettél. Segíts, hogy mi is Krisztus szemével lássunk, Krisztus kezével adjunk, az ő szeretetével szeressünk. Remélünk benned, bízunk benned, Isten munkatársát látjuk benned. Krisztus szemével néző, Krisztus kezével adó, Krisztus szívével szerető, Szent Erzsébet. Amen. Kedves István atya, ezekkel a szavakkal köszönöm meg neked a szép, lélekhez szóló Szent Mise bemutatását, és további életedre, szolgálatodra a Jóisten bőséges áldását és Árpádházi Szent Erzsébet közbenjárását is kívánom. Nos, a köszönet nyilvánítás után az alsózsolcai Árpádházi Szent Erzsébet templom búcsú ünnepe áldással és ünnepi körmenettel zárult. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Műsorunk folytatásában megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértes Ajai László. Szombati műsorunk témái: Leó pápa látogatása a kék mecsetben és találkozása a keresztény közösségek vezetőivel Isztambulban. Leó pápa és Bartolomaeus pátriánk a közös Isten dicsérete a Szent György Patriarkális templomban. A pápa és a pátriánk a közös nyilatkozata az erőszak elutasításáról, a békéről és a párbeszédről. A Szent Atya homíliája: építsük az egység kötelékeit Isten és ember, illetve a felekezetek között.
Leó pápa látogatása a kék mecsetben, majd a keresztény közösségek vezetőivel Isztambulban. Szombaton reggel kereste föl 14. Leó pápa Ahmed Szultán mecsetjét, ahol mintegy negyed órát töltött el az imahely iránti mély tisztelettel. Ezt követően zárt ajtók mögött találkozott a keresztény egyházak vezetőivel és közösségeivel a Szent Efrém szír ortodox kolostorban. Szombaton reggel 9 órakor kezdődött Leó pápa nyilvános programja Isztambulban, amikor fölkereste a város egyik legszimbolikusabb helyszínét, az úgynevezett kék mecsetet. Az iszlám építészet remeke éppen a mintájául szolgáló Ayia Szófia székesegyházzal szemben található. Korábban 16. Benedek pápa és Ferenc pápa is járt ott. A Szentatyát a török vallásügyi hivatal elnöke fogadta, illetve elkísérte a kulturális és turisztikai miniszter, az isztambuli mufti és a mecset imámja. Rövid imádságot tartottak, majd a müezin körbevezette Leó pápát, aki mezítláb lépett be a mecsetbe, és megcsodálta a több mint 21 000 türkiszkék kerámia lapot, amelyet a 260 ablakon beáradó fény világít meg. A Szent Atya csöndben, elmélyülten, a hely és az ott imádkozók hite iránti mély tisztelettel tekintette meg a mecsetet, amint arról a Szentszéki Sajtóközpont tájékoztatott. Leó pápa az imaterem felé sétált, kíséretében Kurt Koch bíboros, a Keresztény Egység Törekvés Dikasztérium prefektusával és George Kovakát bíborossal, a Vallásközi Párbeszéd Dikasztérium prefektusával. valamennyien elidőztek a müezén pulpitusa előtt, ahonnan imára hívja a híveket. A pápa elhaladt a mihráb, a mekkát jelző márvány falfülke előtt, amely a 19. szúrát is tartalmazza, ahol említik Szűz Máriát. A Szent Atya tovább sétált, többször fölnézett a kupolára és a több mint 23 méter magas mennyezetre. Csoportkép zárta a látogatást, majd 9 óra 25 perc körül a pápa kilépett a kék mecsetből és autóval a Szent Efrém szír ortodox templomba ment, ami Isztambul európai felén található. Építése mintegy 10 évig húzódott a Covid-járvány és a földrengés miatt. Ez az első és máig egyetlen olyan templom, amelyet a török köztársaság alapítása óta emeltek. Leó pápa itt magántalálkozón vett részt a keresztény egyházak és közösségek vezetőivel és képviselőivel, akik közül többen jelen voltak pénteken Iznikben, a Niceai zsinat 1700. évfordulóján tartott megemlékezésen. A pápát az antiochiai szír ortodox pátriárka fogadta, akinek egyházához mintegy 2 millió hívő tartozik szerte a világon. Egy nagy körasztalnál helyezkedtek el, közöttük Bertalan konstantinápolyi ökumenikus pátriárkával, akivel később közös nyilatkozatot írtak alá. Hosszantartó, zárt ajtók mögötti megbeszélésük után a Szentszék sajtónyilatkozatot adott ki, mely szerint 14. Leó pápa felszólalásában visszatért a níceai zsinat és a pénteki megemlékezés értékére, amelynek középpontjában a megtestesülés evangéliuma állt. A Szent Atya imád kért, és maga is imádkozik azért, hogy szülessenek még újabb találkozók és pillanatok, mint ez volt, olyan egyházakkal is, akik nem lehettek jelen. Rámutatott az evangelizálás és a kérügma az igehirdetés elsődleges fontosságára, majd emlékeztetett, hogy a keresztények közötti megosztottság akadályozza tanúságtételüket. Végül arra szólított, hogy együtt tegyék meg a lelki utat, ami a megváltás szentévéhez vezet, amelyet 2033-ban tartunk.
Leó pápa és Bartolomaios pátriárka közös Isten dicsérete a Szent György patriárhális templomban. Szombaton délután 3:30 érkezett meg 14. Leó pápa az isztambuli Szent György székesegyházhoz, ahol Bartolomaios pátriárka fogadta. Beszédében a Szent Atya azt kérte, hogy törekedjünk a teljes szeretett közösség helyreállítására minden keresztény között. A doxológia, vagyis Isten dicséret után a két egyházi vezető rövid megbeszélésére került sor és közös nyilatkozatot írtak alá. Az Isten dicséret alkalmával beszéde elején 14. Leó háláját fejezte ki a szeretetteljes fogadtatásért
by expressing my deepest gratitude
és a kedves köszöntő szavakért. Hasonlóképpen köszönetet mondott a Szent Szinódus tagjainak, a papságnak és a híveknek, akikkel ezt a szombat esti imát közösen végzik.
Upon entering this church,
amikor beléptem ebbe a templomba, nagy meghatottságot éreztem, mert tudatában vagyok annak, hogy 6. Pál pápa, 2. János Pál pápa, 16. Benedek pápa és Ferenc pápa nyomdokaiban járok, hangsúlyozta 14. Leó. Utalt rá, hogy Bartolomaios pátriárka személyesen találkozott az előző pápákkal, és őszinte is testvéri barátságot alakított ki velük a közösen osztott hit, valamint az egyházat és a világot érintő számos fő kihívás közös látásmódja alapján. Meggyőződésének adott hangot, hogy találkozásuk is segíti a barátság megerősítését, amely már akkor elmélyült, amikor először találkoztak a pápa Róma püspökeként megkezdett szolgálata ünnepén, a Szent Misén, amelyen Bartolomaios pátriárka is jelen volt. Pénteken és ma, szombaton délelőtt is rendkívüli kegyelmi pillanatokat éltünk át,
we experienced extraordinary moments of grace,
amikor hittestvéreinkkel együtt megemlékeztünk a níceai első ökumenikus zsinat 1700. évfordulójáról, folytatta beszédét Leó pápa. E jelentős eseményre való emlékezés és Jézus imája, hogy minden tanítványa legyen egy által, bátorítást kapunk elkötelezettségünkben, hogy törekedjünk a teljes szeretett közösség helyreállítására minden keresztény között, ami egy olyan feladat, amelyet Isten segítségével vállalunk fel. Az egység iránti vágy vezérel minket, és arra is készülünk, hogy megünnepeljük András apostol, az ökumenikus pátriárkátus védőszentjének emlékét. Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, irgalmazzon nekünk és teljesítse be ezt az imát, kérte Leó pápa beszéde végén. Majd még egyszer megköszönte a testvéri fogadtatást, és kifejezte jó kívánságait Bartolomaios pátriárkának,
my most fervent good wishes,
és minden jelenlévőnek védőszentjük ünnepén. Leó pápa és Bartolomaios pátriárka közös nyilatkozatot írt alá. XIV. Leó pápa és első Bartolomaios ökumenikus pátriárka Isztambulban közös nyilatkozatot írtak alá, amelyben megerősítették elkötelezettségüket a teljes szeretett közösség felé vezető út mellett. A szöveg határozottan elutasítja a vallás bármely erőszakigazoló felhasználását, továbbá a békére, a párbeszédre és a közös keresztény tanúságtételre szólít fel. Ebben a dokumentumban megerősítik elhatározásukat, hogy továbbra is együtt járnak szeretetben és igazságban, és minden hívőt, papot, szerzeteseket, szerzetesnőket és világiakat arra hívnak, hogy imádkozzanak és munkálkodjanak e mennyei kérés teljesüléséért. A közös hitvallás jegyében kölcsönös tisztelettel nézhetünk szembe a közös kihívásokkal, hogy tanúságot tegyünk a Níceában kifejezett hitről, és valódi reménnyel dolgozhatunk együtt a közös megoldások érdekében, írják. Megújítják készségüket a már folyamatban lévő megkülönböztetés folytatására, hogy minden évben együtt ünnepelhessük az ünnepek ünnepét, húsvétot. Ezt követően arra buzdítják azokat, akik még mindig haboznak a párbeszéddel kapcsolatban, hogy figyelmesen hallgassanak a Szentlélekre, aki arra ösztönzi a keresztényeket, hogy tegyenek megújult tanúságtételt a világnak a kiengesztelődésről. Elismerik a teológiai párbeszédet, a testvéri kapcsolatokat, a közös imát és az együttműködést azokon a területeken, ahol már lehetségesek a közös kezdeményezések, és arra buzdítják az összes hívőt, hogy üdvözöljék az eddig elért eredményeket, és munkálkodjanak annak folyamatos növekedéséért. A szöveg központi témája az etikai és spirituális kötelesség a vallás helytelen használatának elutasítására. Elutasítjuk a vallás és Isten nevének bármilyen felhasználását az erőszak igazolására, írja a pápa és a pátriárka, közösen felemelve szavukat felhívásukban a békéért a folyamatban lévő konfliktusok közepette. Arra sürgetik a civil és politikai vezetőket, hogy tegyenek meg mindent a háború megszüntetése érdekében, és felszólítanak minden jó akaratú embert, hogy támogassa a béke megteremtését. A hiteles vallásközi párbeszéd nem zavart okoz, hanem elengedhetetlen a különböző hagyományokkal és kultúrákkal rendelkező népek együttéléséhez. A világ eseményeinek súlyossága ellenére a nyilatkozat rendíthetetlen keresztény reményt fejez ki. Isten nem hagyja el az emberiséget. A Szentlélek által tudjuk és tapasztaljuk, hogy Isten velünk van. Minden embert, különösen azokat, akik éheznek, magányosak vagy betegek, Isten irgalmára bíznak, és a pápa, illetve a pátriárka azt a kegyelmet kéri, hogy szívük bátorítást nyerjen, mivel a szeretetben egyesülnek.
Leó pápa homíliája. Építjük az egység kötelékeit Isten és ember, illetve a felekezetek között. Szent András apostol, a keleti egyházak védőszentje vasárnapi liturgikus ünnepének vigíliáján, Leó pápa szombaton délután 5 órakor szentmisét mutatott be Isztambul Volkswagen nevű sport arénájában, mintegy 5000 törökországi katolikus hívő részvételével. A Boszporusz hídjának partokat összekötő jeléből kiindulva arra buzdított, hogy féltő gonddal ápoljuk a testvéri kapcsolatokat a katolikus egyházon belül a többi keresztény felekezet és más vallások tagjaival. Szent András e föld apostolának és védőszentjének ünnepén és egyúttal advent kezdetén tartjuk ezt a szentmisét, amikor arra készülünk, hogy karácsonykor újra megtapasztaljuk Jézus, Isten fiának misztériumát, aki született, de nem teremtmény. egylényegi az atyával, ahogy a néciai hitvallásunkban mondjuk, miként azt 1700 éve ünnepélyesen kijelentették a néciai zsinaton összegyűlt egyházatyák. A minden népet asztalához hívó úr Izajási látomása segít minket annak megértésében, hogy mit is jelent az egyházhoz tartozni, kezdte homiliáját a Szent Atya. A magas hegyképe arra emlékeztet minket, hogy Isten életünkben végzett munkájának gyümölcsei nem csak nekünk, hanem mindenkinek ajándékot jelentenek. Sion hegyen épült város és a hűségben újjászülető közösség szimbóluma. Szépsége fénysugár mindenkinek, és arra emlékeztet, hogy a jóság öröme tovaterjed. Ezt sok szent élete is megerősíti. Szent Péter testvére András lelkesedésének köszönhetően találkozik Jézussal, akit keresztelő János buzgalma vezetett az Úrhoz János apostollal együtt. Szent Ágoston évszázadokkal később Szent Ambrus buzgó prédikációjának köszönhetően jut el Krisztushoz, és még sok ehhez hasonló példa is van. Mindenben meghívás van arra, hogy megújítsuk saját hitvallásunk erejét. Aranyszájú Szent János, ennek az egyháznak a nagy pásztora, a szentség vonz erejéről úgy beszélt, mint sok csodánál is beszédesebb jelről. A csoda megtörténik és elmúlik, de a keresztény élet megmarad és folyamatosan építkezik. Másút így buzdít. Vigyázzunk tehát magunkra, hogy másoknak is javára válhassunk. Ha tehát valóban segíteni akarunk az embereken, akikkel találkozunk, akkor vigyázzunk magunkra, ahogyan azt az evangélium is ajánlja, azáltal, hogy imádsággal és a szentségekkel ápoljuk hitünket, következetesen szeretetben éljük azt, és ahogy Szent Pál mondja a második olvasmányban, levetjük a sötétség cselekedeteit, és felvesszük a világosság fegyverzetét. Az Úr, aki dicsőségben várnak az idők végezetén, minden nap eljön, hogy kopogtasson az ajtunkon. Legyünk felkészültek rá, őszintén elkötelezettek a jó élet iránt, sok ember példáját követve, akik évszázadok óta itt élnek ezen a földön, szólt elismeréssel Leó pápa. Izajás próféta második képe egy olyan világé, amelyben béke uralkodik, ahol a lakók kardjaikat ekevasakká kovácsolják, lándzsáikat szőlőmetszőkésekké, és ahol nemzet nemzet ellen nem emel kardot, és nem tanul többé hadakozást. Milyen sürgető ez a felhívás ma, és milyen nagy szükség van a békére, az egységre és a megbékélésre. Ennek megértését segíti utazásunk logója,
the logo of this journey,
szólt a pápa, amely ennek a városnak híres nagy hídját jelképezi, amely átszeli a Boszporusz szorost és egyesíti a két kontinenst, Ázsiát és Európát. Idővel két másik átkelőt is építettek hozzá, így most három kapcsolódási pont van a két oldal között. Ez a három nagy kommunikációs, csere és találkozási struktúra lenyűgöző látvány, mégis milyen kicsi és törékeny a hatalmas területekhez mérten, amelyeket összekötnek. Egyúttal e hármas összeköttetés arra feladatra emlékeztet minket, amit az egység hídjainak az építésében kell tennünk három szinten. A közösségen belül, az ökumenikus kapcsolatokban, valamint a más vallásokhoz tartozó testvéreinkkel való találkozásokban. Az egység első köteléke az egyházon belüli kapcsolat, amely ebben az országban négy különböző liturgikus hagyományból, a latin, az örmény, a káld és a szír hagyományból áll. Mindegyik hozzájárul a többiek saját lelki, történelmi és egyházi gazdagságához, ami szépen mutatja Krisztus menyasszonya arcának egyik legszebb vonását, az egyesítő katolicitást. Az egység, amely az olták körül összeköt minket, Isten ajándéka. Ugyanakkor ennek az egységnek az építése a mi erőfeszítéseinkre van bízva, s mint a Boszporusz hídjai gondoskodásra, figyelemre és karbantartásra szorulnak, ezért tegyünk is meg minden erőfeszítést, hogy hiteles jelei legyünk a világ előtt az Úr egyetemes és végtelen szeretetének, ajánlotta és kérte a pápa. Az egység második köteléke az ökumenizmus.
Ez ökumenizm.
Aminek jele itt más keresztény felekezete képviselőinek jelenléte. A Jézusba, a mi üdvözítőnkbe vetett hit nem csak a katolikus egyház tagjait egyesíti, hanem minden más keresztény egyházszor tartozó testvérünket is. Szent 23. János pápa szavaival kérjük, hogy teljesedjen be az egység nagy misztériuma, amelyet Krisztus Jézus buzgó imákkal kért a mennyei atyától áldozata előestéjén. Az egység harmadik köteléke végül, amelyre Isten igéje hív minket, a nem keresztény közösségek tagjaival való kapcsolat. Sajnos a vallást sokszor felhasználták háborúk és konfliktusok igazolására, pedig a II. Vatikáni zsinat aláhúzta a Szentírás nyomán, aki nem szeret, nem ismeri Istent. Ezért együtt akarunk járni azáltal, hogy értékeljük azt, ami összeköt minket, lebontjuk az előítéletek és bizalmatlanság falait, előmozdítjuk a kölcsönös megismerést és megbecsülést, hogy mindenki számára a remény erős üzenetével béketeremtőkké válhassunk. Fogadjuk meg ezeket az értékeket erre az adventi időszakra, és még inkább a személyes és közösségi életünkre is. Úgy haladjunk, mintha egy hídon haladnánk, amely összeköti az eget és a földet egy olyan hídon, amelyet az Úr épített számunkra. Tekintetünket szegezzük mindig mindkét partra, hogy teljes szívünkből szeressük Istent és testvéreinket, hogy együtt járhassuk az utat, és majdan együtt tegyünk az atyai házban. Zárta homiliáját Leó pápa a törökországi katolikusoknak mondott szombat kora esti szentmiséje során. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással legközelebb este 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Jöjj el, Uram, jöjj el, Uram, várok rád megváltom, jöjj el, Uram, véred, Uram, kifolyt értem, bűneim megbocsátottad, tested, Uram, megtört értem, betegség nem hátráltathat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz, örökké élsz. Jelenlétet átjár, Uram, békesség tölt els álmulat. Jelenlétet átjár, Uram, szeretet lágyan simogat. Jelenlétet átjár, Uram, erőt ölt be és áhítat. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz, örökké élsz. Jézussal járni mindent megér, szavát hallgatni jobb az életnél, mindent feladni most kincset ér, ha vele jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz. Ha vele jársz, örökké élsz.
A nap verse.
Babics Mihály, Csillag után. Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok. Körülöttem fájás félés köthálója kavarog. Kikelek tikkat helyemből, kinyitom az ablakot, s megpillantok odakint egy ígéretes csillagot. Ó, ha most mindent itt hagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán. Gépkocsin vagy teveháton, olyan mindegy, hogy hogyan. Aranyat, tömjént és mirhát vinnék boldogan. Mennék száz országon át, míg utamat szelné a vám. Aranyad tilos kivinni, szólna ott a vámos rám. Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell az itteni, hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni. Százszor megállítanának, örülnék, ha átcsúszom. Arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom. Jaj, és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten, és a lábad csupa seb. S ahelyett, hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirhámmal, keserű szagú mirhámmal kenném véres lábadat.
Babics Mihály Csillag után című versét Blaskó Balázs előadásában hallották. Babics 1883. november 26-án született Szekszárdon, vallásos értelmiségi család gyermekeként. Érettségi után a Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészkarára iratkozott be, latin-magyar szakon szerzett diplomát. Négyesi László híres stílusgyakorlatain ismerkedett meg Juhász Gyulával és Kosztolányival. Gimnáziumi tanárként dolgozott, első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete, A levelek Íriszkoszorújából. Első regényét, a Gólya kalifát 13-ban írta. Ekkor kezdte el lefordítani Dante isteni színjátékát is, amiért később az olasz állam Sanremo díjjal tüntette ki. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, elvesztette tanári állását. 18-as megalakulásakor a Vörösmarty Akadémia alelnöke, később elnöke lett. Tagja volt a Kisvaludi Társaságnak és kizárásáig a Petőfi Társaságnak. A Nyugat főmunkatársa, majd egyetemi tanár, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. Munkatársa volt a Benedek Marcell főszerkesztésében megjelent irodalmi lexikonnak is. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak, akkor legmeghatározóbb magyar irodalmi folyóiratának. Babics Mihály 1941. augusztus 4-én hunyt el Budapesten.
Imája.
Isten és Mária fia, az Atya örök igéje, újítsd meg szüntelenül a lelkek titokzatos mélységében földi születésed csodáját. Megváltásod gyermekeit ruházd fel halhatatlansággal, gyújts ki bennük a szeretetet, egyesítsd őket mind titokzatos testet kötelékeivel, hogy a te állandó jelenléted az igaz örömöt, a biztos békét és a teljes testvériséget hozhassa meg egyeseknek és a népeknek egyaránt. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről